Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyre nyíltabbak a szuverenitás elleni támadások, és egyre inkább kezdik az álcát levetni magukról, mondta Tuzson Bence, igazságügyi miniszter Tusnádfürdőn. Tuzson Bence a Szuverenitásunk védelme illúzió vagy realitás címmel a 33. Bálványos Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor kerekasztal beszélgetésén arról beszélt, hogy azért van szükség a szuverenitás védelmére, mert a mostani erőteljesen változó világban az országok szuverenitását folyamatos támadás éri. Az egyes államok megpróbálják az akaratukat közvetve vagy közvetlenül egy másik állammal szemben érvényesíteni, mutatott rá. Kiemelte, ez ellen muszáj fellépni. Kifejtette, az Európai Unió konstrukciója alapvetően arra épül, hogy ezt a fajta befolyásolást megakadályozza, ami alapvetően egy haladó és nagyon jó konstrukció volt. Napjainkban annak a változásnak lehetünk tanúi, hogy az EU garanciális szabályait megpróbálják felszámolni. A döntési mechanizmusokban próbálnak olyan elemeket beleemelni, amelyek eddig nem voltak benne, fogalmazott, és a bevándorlás területére hivatkozott. Az oktatási kapcsolatok megerősítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára, és Naim Abed Yasser, az Iraki Köztársaság felsőoktatási és tudományos kutatási minisztere Budapesten. Illési Boglárka az aláírás után tartott sajtótájékoztatón közölte, a megállapodás értelmében a Stipendium Hungaricum programban 2025 és 27 között 100 iraki hallgatónak ajánlanak fel felsőoktatási ösztöndíjat Magyarországon. Ez egy kiváló lehetőség az iraki diákok számára, például a mérnöki, nukleáris mérnöki vagy fizikus szakon, mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy jelenleg 6 magyar egyetemnek van iraki egyetemmel oktatási együttműködése, a már felsoroltakon túl az orvostudományok, a közel-keleti tudományok, valamint az energetika és fenntarthatóság területén. A kormány döntése alapján könnyebben juthatnak államilag támogatott, elsősorban lakáscélú hitelhez a speciális adózási formát választók és a mezőgazdasági őstermelők, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter elmondta, a speciális adózási formát választók számára a hitelbírálat során nehézséget jelenthet, hogy nem a teljes bevétel tekinthető jövedelemnek, csak annak a jogszabályokban meghatározott része. Ezért nem, vagy csak a szükségesnél kisebb összegben tudják igényelni az adott kölcsönt. Annak érdekében, hogy az érintett családok könnyebben részesedhessenek az otthonteremtést és a családalapítást támogató lehetőségekben, a kormány lehetővé teszi, hogy bevételük legalább 50%-át jövedelemként vegyék figyelembe a hitelbírálatnál. Az érintetteknek csak egy év társadalombiztosítási jogviszony kell az előírt 2 vagy 3 év helyett, fogalmazott Vitályos Eszter. Várhatóan több mint 11 000 diák kezdheti meg tanulmányait ősszel a Debreceni Egyetemen, jelezte az intézmény oktatási rektor helyettese. Barta Elek professzor tájékoztatása szerint az általános felvételi eljárásban 9790 fiatal jelölte meg az egyetemet első helyen. 77%-ukat, 7569 diákot fel is vettek. A tapasztalatok alapján a pótfelvételi eljárásban 600 körüli diák kerülhet be az egyetemre, ami azt jelenti, hogy 11 000-et meghaladó új hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptembertől a Debreceni Egyetemen. Sport. Elkészítették a Párizsi Olimpia box tornájának sorsolását, amely szerint Hámori Luca már az első körben ringbe lép, míg Kovács Rihárd és Akilov Filip a nyolcaddöntőben kezdi meg szereplését. A magyar ökölvívás történetének első női olimpikonja holnap délután kezd, és Gríni Velssel csap össze. A kétszeres EB bronzérmes Kovács Rihárd a selejtezőt elkerüli, így hétfőn délelőtt lép majd ringbe először, méghozzá az 5. kiemelt ausztrál Hardy Gerszájd ellen. Az ukrán származású Akilov Filip 3. kiemeltként a selejtezőt ugyan kihagyja, ennek ellenére nem lehet szerencsésnek nevezni, mivel nehezen kaphatott volna keményebb riválist elsőre az ukránok tokiói ezüstérmesénél Oleksandr Híznyáknál. Végül az időjárásról. Nagy részt felhűtlen, zavartalan napos időre van kilátás. Csapadék nem lesz. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül, az északnyugati határnál néhol megerősödik a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes két éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő két éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban folytatjuk Komárom kettészakításáról szóló összeállításunkat. A trianoni Duna határ nyomán Komárom városa ketté vált. A Duna jobb partján az egykori Újszőny helyén 1919 és 1939 között felépült Komárom újváros, melynek népessége háromszorosára nőtt. A Rubikon intézett a témáról egy beszélgetést szervezett, ahol Szarka László, az intézet tudományos főmunkatársa Számadó Emessével, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatójával és Újvári Gáborral, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársával elevenítették fel a város hányattatott sorsát.
Tehát szép lassan a gazdaság mellett a kulturális konszolidáció is beindul, óriási haszna van ebből Komáromnak is, hiszen iskolák épülnek, mindenféle felekezetnek imaháza, temploma épül, sőt még a baptistáknak is, ami nem tekinthető történelmi felekezetnek, és ezt követi, ez zárja le a betleni koncepció értelmében a külpolitikai konszolidáció, aminek az első komoly lépése az, hogy 1927-ben Rómában barátsági szerződést kötünk Olaszországgal, egy világháborúban nyertes, győztes ország, egy vesztes országgal egyezik meg, és ez lehetővé teszi Magyarországnak azt, hogy immár külpolitikailag is sokkal nagyobb mozgástere legyen, mint korábban, hiszen 1921-re létrejön az a Kisantan gyűrű, ami harapófogóba zárja Magyarországot, és az egyetlen velünk szemben semleges ország sem nevezhető, jóindulatúan semlegesnek, itt Ausztriára gondolok.
Erről az újvárosról sokféle kép élhetett a korabeli emberekben. A helyi lap természetesen beszámol, a Komárom vármegyei hírlap beszámol a sikeres építkezésekről, arról, hogy az Igmándi út zöldebb, mint a másik parton az óvárosnak az utcái. Kialakul egyfajta versenyhelyzet is időnként, az ember azt veszi észre, és miközben olvassuk a híreket az épülő iskolákról, templomokról, ott mindenhol megfigyelhető, hogy a helyi iparosok, a helyi tervezők, a helyi építők vesznek részt benne. Honnan van ez a sok ember, és hogyan integrálódik ez a 6-7 ezres városi társadalom itt Komáromban?
Mielőtt erre válaszolnék, az előzőhöz hadszol, egy mondatot csak, ugye ennek a konszolidációnak a jogi kereteit egy komáromi ember teremtének nagy részt, Térfi Gyulának hívják, aki 1920-tól az igazságügyminisztériumban a törvény előkészítő osztály vezetője. Tehát gyakorlatilag nincs olyan jogszabály, vagy törvény, ami ne ő fogalmazott volna meg, vagy ne adta volna rá az igent. Úgyhogy büszkék lehetünk Térfi Gyulára, úgy gondolom. Na most, hogy honnan jönnek ezek az iparosok? 1920-ban akkori statisztika szerint nagyjából 60-67 iparos van Komáromban, akik megteremtik az ipartestületet, hiszen ugye maga a szervezet az Észak-Komáromban maradt. És 1928-ban, amikor felépítek a székházukat, akkor már 257 iparos van, és 220 tanonc. Ezeknek az egy része odaátról jön, mint például Komáromi Kálmán, aki kőfaragó műhelyt létesít, illetve építési vállalkozó, és mind a két fia is szintén tervező mérnök lesz. De nagyon sokan helybéliek, mint például Papp Gábor, aki nagyon neves asztalosmester volt, és nekem személyes kedvencem azért, mert például a Városháza bútorait ő készítette, és a nagyteremben lévő bútorokat, amelyek most az Észak-Komáromi nagyteremben láthatók, szintén ő készítette. Tehát nagyon izgalmas életpályák vannak, tehát részben már vannak itt is nyilván iparosok, nagyon sokan jönnek odától és máshonnan is, például Sirc Jánosnak a személye nagyon fontos számomra, ő tatai iparos volt, Észak-Komáromban Dosztályakabnál tanulta az ipart, egyébként vízvetékszerelő, csatornázási szakember és bádogos volt, elszerette a Dosztál Jakab lányát, a Dosztál Annát, tehát Észak-Komáromban ősült, Dél-Komáromban telepedett le, és egy nagyon, nagyon prominens tagja lett az iparos társadalomnak. És ugye, ami nagyon fontos, hogy a korabeli várospolitika az volt, hogy elsősorban a helyi iparosokat lássuk el munkával. Nyilván ez nem mindig sikerült, mert például építési vállalkozók nem voltak olyan nagy számmal, de például Brühl Ignác, aki tatatóvárosi volt, vagy Szukál és Hajagos, akik szintén nem helyiek voltak, idővel annyi munkát kaptak, hogy kénytelenek voltak idézőjelben itt helyben egy fiók vállalatot nyitni, de igazándiból amennyire lehetett a helyieket támogatták itt Komáromban, és ez nem csak a közösset a középületeknél, de a magán építkezéseknél is ugyanígy volt. Ilyen tervezőik voltak, akik a magán házak, családjázak tervezését készítették, végezték, például Gaborek Gyula, vagy Tangl Endre. Gyakorlatilag azt kell mondani, hogy ők a fél városnak a tervezésében és kivédelezésében részt vettek.
Ha az ember elképzeli azt, hogy egy város, amelyik születőben van, közben komoly közigazgatási funkciói vannak, komoly szimbolikus értéke van a város felépítésének, kiváló irodalma van a városépítésnek, itt éppen Újvári Gáborral, korábban meg Emesével többször is végigbeszéltük, hogy most már érdemes lenne egy digitális összegyűjtött könyvet kiadni arról, ami az elmúlt 30 évben erről a sajátságos komáromi fejlődésről van. Mind a ketten olvastuk a mai estére készülve Tamáska Péternek és Kovács Évának a tanulmányait, és Tamáska Máténak az írása azt állítja, hogy a városnak, az új városnak a fejlesztésében, minthogyha nem készültek volna arra, hogy előbb-utóbb ez a két város újra egyesül. Tehát egy külön város épül. Kovács Éva pedig a határdiskurzusokat vitatva vagy beszélve azt mondja, hogy az utolsó komoly nagy dél-komáromi tiltakozás a határok ellen 920-ban volt. Igaz, hogy utána évente, augusztus 20-án piros-fehér zöld ruhába öltözködve, amikor lehetett, dél-komáromiak tömegesen átvonulnak a másik oldalra, mert ők ilyen ruhát nem hordhatnak, a dél-komáromiak viszont mehetnek piros-fehér zöld ruhában. Hogyan lehetne ezt fölfogni, hogy egy város, amelyiknek a családjai jó részt ugyanazok, hogy ezt a sajátságos helyzetet, a betleni konszolidáció hátterét kihasználva megpróbálják ezt a kettősséget valamilyen egységben megélni. Újvári Gábor.
Egy nagyon érdekes ellentmondással állunk szemben, ugyanis a két világháború között volt egy legkisebb közös politikai többszörös a magyar politikában, ami napjainkban sajnos nincsen meg. Ez pedig az volt, hogy a revíziót, azaz a trianoni békének a felülvizsgálatát minden politikai erő követelte, és szinte mindenki az országban, szélső baltól szélső jobbig. Tehát ebben egyetértés volt. A revízió mértékében már voltak viták, hogy teljes revíziót, ezt hirdették a legtöbben, de valójában, és főleg a politikusok tudták, hogy erre nincs lehetőség, és elsősorban az etnikai revíziót kívánták megvalósítani, oly módon azonban, hogy a nyilvánosság előtt mindig az egész Magyarországról, a történelmi Magyarországról szónokoltak. Nos, ebben a légkörben Dél-Komáromnak a fejlesztése úgy kezdődik meg, hogy tulajdonképp ez a fejlődési vonal nem a Duna fele, a másik fél fele irányul, hanem inkább az ellenkező irányba, és ugyanezt történik meg ott érthető módon a csehszlovák uralom alatt Észak-Komáromban, ahol ugye a kikötő felépítésével, más ipari létesítményeknek a Dunapartra telepítésével tulajdonképp szintén egy záróvonal jön létre. Én itt elsősorban a magyar politikában érzek ellentmondást, nem a csehben, hiszen ez a részükről teljesen természetes volt, hogy miközben a revízióról szónokolunk állandóan, a közben ezt a déli részt nem arra készítjük fel, hogy valamikor ismét egyesülni fog északkal, hanem egy komoly fejlődéssel megalapozzuk az önálló létét, és azt, hogy egyedül is képes legyen városként működni.
Szerintem igazából ezzel nincs is probléma, de a lényeg az emberek lelkében van. Ugyanis, hogyha valaki olvassa az Egyesített Komárom-Esztergom vármegyének a közgyűlési jegyzőkönyveit, azokban sorra az van, hogy a komáromi képviselők nem jelentek meg, a komáromi képviselők tiltakoznak. Egész egyszerűen így próbáltak tiltakozni az egységes megye ellen, mert azt gondolták, hogy ha ők belenyugszanak abban, hogy a Csonka-Komárom és Csonka-Esztergom vármegyéket egyesítik, és ez így is marad, akkor idővel lemondanak az eredeti vármegyéknek a újra alakításától. És ez folyamatosan a korszakban gyakorlatilag a jegyzőkönyvekben ezek megtalálhatók. A másik pedig, hogy megint csak az emberek lelke, ez nem a politikusok vagy a képviselők, hanem mindennapi emberek lelke, hogy elhangzott, hogy a 20-as évek végén től már gyakorlatilag viszonylag szabadon járható a határ, hát mindenféle papírokkal nyilvánvalóan. Kecskés Laci bácsi, a múzeum alapító helytörténész, múzeumvezető, több Komárom történeti könyvnek a szerzője mesélte, hogy ő a 30-as évek elején volt fiatalember Észak-Komáromban, hiszen 1913-ban született, és hogy jöttek-mentek a hídon, mert hogy esténként a fiatalok, mert hogy például itt az Ács vendéglőben, amit a Fehér Báránynak hívtak, nagyon jó volt a fatányéros, odaállt meg valamelyik vendéglőben nagyon jó volt a cigányzene, tehát valójában úgy éltek az emberek, mint manapság. A 30-as évek közepén panaszkodnak az itteni kereskedők, hogy nem igazán vásárolnak az emberek, mert inkább odaátra mennek Észak-Komáromba vásárolni, és akkor az újságírók írják nekik, vagy újságban megjelenik a cikkek, hogy talán egy kicsit oda kéne tenni magunkat, szebb kirakatokat tenni, jobb árukat, mert hogy az odaát mennyivel másabb és jók az áruk. És hogy belegondolunk, hogy ott van például a batyacipő, ami ugye egy világhírű szenzáció volt, világhírű üzletlánc volt. Néhány évvel ezelőtt csináltunk egy kiállítást a komáromi csizmadiákról és cipészekről. Új-Zélandról volt egy látogatónk, és azt mondta, hogy abban a városban lakik, ott is van egy batyacipőbolt. Szóval, hogy ilyen szempontból egy kicsit talán a cseheket elhúztak mellettünk. Mi egy kicsit valahogy belepunnyadtunk ide a dolgokba, de valójában az emberek egyre kevésbé érezték ezt a határ dolgot, így a 20-as évek végétől kezdve a mondott könnyebbségek miatt.
Közben a csempészet is virágzott. Az egyik legkedvesebb csempész üzlet éppen a cipő volt. Erre emlékszünk, még a Kádár korszakban is Csehszlovákiából hoztuk az olcsó, már nem batya minőségű cipőt. Tehát ilyen értelemben az emberek megtanultak együtt élni a határral. Azt hiszem, hogy ezt az eddigi beszélgetésnek az egyik tanulságát már itt le tudjuk vonni. De ahhoz, hogy ez a város Esztergommal egyesített vármegyén belül is megtalálja a maga funkcióit, hogy fejlődik, ahhoz kellettek azok a vezetők, azok az emberek, akik ennek a városnak az élén álltak, és elsősorban Alapi Gáspárról kell beszélnünk. Alapi Gáspár személyéről van egy mítosz, a hibátlan ember, a tökéletes ember, az életét a zsidókkal együtt feláldozó ember. Tehát a mítosz teljes, sajnos nincs igazából jó monográfia ma sem Alapi Gáspárról. Számadó Emese rengeteget tett azért, hogy összegyűjtsön különböző helyekről iratokat Alapi Gáspárról. Legfőbb ideje lesz, hogy egy dokumentumkötettel nekilássunk ennek a munkának is. Hogyan lehet az ő szerepét és a képviselők szerepét, tehát Zsindei Ferencét is, Klebersbergét is értékelni a városnak ebben a rövidke első korszakában? Újvári Gáborral kezdjük talán.
Nyilvánvaló, hogy óriási szerepe volt abban, hogy Dél-Komárom így tudott fejlődni. Én is Számadó Emesétől tudom azt a történetet, hogy Klebersberg Unó gyakran hangoztatta, mint a város képviselője, utána meg mint vallás és közoktatásügyi miniszter, hogy hát Alapi Gáspárt bizony nagyon nem szeretik a magyar minisztériumokban, mert ő az a politikus, ő az a városatya, akit egyszerűen nem lehet lerázni, olyan erőszakos, és ez jelzi, hogy nagyon jól csinálta a dolgát, mert akkor is bizony nagyon sok függött attól, hogy milyen az a vezető, hogy tudja kijárni, hogy tud lobbizni a saját területért, tehát mindenképpen kulcs szerepe volt, és ezt jelzi a városnak az akkori fejlődése, de hát meg kell emlékezni a képviselőkről is, ugye Klebersberg Unóról többször volt már szó, ő 1923-tól képviselője Komáromnak. Nagyon sokan írnak 22-t, de ez tévedés. Ő 22-ben még Sopronban indul a választásokon, ahol egy szociáldemokrata jelölte szemben szenved vereséget, úgyhogy előtte 2 éven át nemzetgyűlési képviselője volt a városnak, és utána egy 10 hónapi szünet van, akkor ő nem képviselő, 23-ban időközi választások révén kerül a komáromi képviselőségnek a birtokába, 27-ig tölti be ezt a pozíciót, akkor is indul Komáromban, és győz is, és Egerben is indul, és ott is győz, de indul Szegeden is, ahol szintén ő a nyertes, és végül a szegedi mandátumot foglalja el, és óriási szerepe van abban, hogy Szeged egy nagyon szép egyetemi várossá fejlődött, és 1930-ban már átadják a domtéri épület együttest az egyetemi épületekkel. Itt zárójelben jegyzem meg, hogy azért a képviselőknek is nagyon komoly szerepe van, mert Szegednél ugye Klebersberg szerepe óriási, Debrecen esetében Bethlen Istváni, aki Debrecen képviselője, és ő is egy komoly egyetemi várossá fejleszti ezt a alföldi várost. És még egy példa, hogy Székesfehérvár esetében pedig Hóman Bálint, aki 1932-től a képviselője a városnak, nagyon komoly fejlesztéseket hajt végre. Klebersberg után Perényi Zsigmond 4 éven át a vezetője a városnak, 27-től 31-ig. Ő is sok szállal kapcsolódik Komáromhoz, de talán a legszintelenebb a képviselők közül. Ő neki mindenféle egyéb társadalmi funkciója volt, Magyar Nemzeti Szövetség elnöke és sok egyéb. És utána következik Zsindely Ferenc, aki viszont rengeteg szállal kötődik a városhoz, hiszen a gyerekkorát itt töltötte, ide járt a bencésekhez, gimnáziumba, és a felesége írja róla, hogy a 20-as évek közepén, végén jött egy ilyen idétlen ötlete, hogy visszatér a fatornyos hazájába, Komáromba, és így választották meg ugye képviselőnek, és 1944-ig ő maradt a város képviselője. Hogy mennyire kötődött Komáromhoz, azt az is jelzi, hogy Komáromi Ferenc álnéven jelentette meg jó néhány munkáját. Ezek elsősorban a vadászati élményeiről szóltak egyébként, de nagyon jó szépíróként is jó teljesítményt nyújtott, és ajánlom a figyelmükben, nemrég jelent meg a Naplója, egy roppant érdekes olvasmánya korszakról és a korszaknak a politikai világáról.
Alapi Gáspárhoz visszatérve egy pillanatra, van-e az ő fejében egy forgatókönyv arra, hogy ez a város egy átmeneti korszak, átmeneti teljesítménye, és előbb-utóbb, ami aztán az életének a dicsőséges pillanata, előbb-utóbb eljön az egyesülés, az újraegyesülés pillanata. Van-e alapi megtalált iratai a rávonatkozó iratok között valami olyasmi, ahol az ünnepi beszédei ugye végig hangosak a revíziótól, tehát a gyönyörű beszédek vannak. Ez a Komárom túl tesz bőven az ókomáromi egyesületi életen. Ennyi egyesület, ami ebben a kicsi városban van, nincs a másik parton sem. Valószínűleg azért, mert nagy egyesületek vannak, tekintélyes egyesületek vannak. Itt viszont rengeteg szakmai és egyéb egyesületek vannak. Hogy látja ezt Számadó Emese, hogy ez a város készül 38-ra, vagy ez a város csak reménykedik benne, vagy ez a város már nem is hisz, ez az itteni társadalom. Csak Alapi Gáspár az, aki tudja, hogy előbb-utóbb el kell jönni ennek a pillanatnak.
Én úgy gondolom, hogy ez az város ez folyamatosan hisz abban, hogy lesz itt revízió Alapi Gáspárral együtt, ugyanakkor meg nyilván azért építi ezt a várost olyan, amilyen, mert biztonsági játékos volt. Tehát mindenképpen muszáj volt itt, ha még hogyha időszakosan is, de egy olyan várost kiépíteni, amely önállóan él, önállóan tud gondolkodni, és hogy az egész, tehát hogy gyakorlatilag egy entitást építeni. Na most, amit mondtál, ugye például amikor vannak komáromi tárgyalások 38-ban, vagy aztán utána november 6-án a Horthy kormányzónak az átlovagolás ugye jelképesen visszacsatolja ezzel Komáromnak az északi részét. Valóban ünnepli ezeket a ezeket a történelmi eseményeket, és ott van az egésznek a közepén, és az is bizonyítja egyébként, hogy ő készül erre valahol, hogy azért mégiscsak megválasztják az Egyesített Városnak a közös polgármesterének. Ugye 1939. július 15-én hivatalosan egyesül a város, és ő augusztus 1-én teszi le a polgármesteri esküt. És gyakorlatilag ő egész városépítő tevékenysége predesztinálta arra, hogyha valamikor megtörténik az egyesülés, akkor ő lesz a polgármester. Ugye voltak más öni jelöltek is, tudjuk nagyon jól, nem tudom, erre van idő, akkor azért elmesélném, és az ő tragikus sorsához is hozzájárul ez a Bojtovics Richárd nevű illető, aki 1936-ban 28-at magával egy csehszlovák államellenes tevékenységbe, egy ilyen kém szervezetbe keveredett bele, le is tartóztatják őket, 26-ot, összesen 245 év fegyházra ítélnek, és csak a müncheni egyezmény után szabadulnak, 38. október 7-én érkeznek talán haza Komáromban nagy ováció közepette. Ő egyébként fényképész volt, nagyon neves Komárom fényképész volt, az apukája is, és az volt a feladat, hogy a postás által közvetített leveleket, a postás odavitte neki a leveleket, azoknak a leveleit, akikről tudták, hogy valamiféle állami levélzéseket folytatnak, és ő lefényképezte, és aztán eljutották a Magyarországra, tehát ez volt az ő feladata. És ő bizony azt gondolta, amikor megvolt a visszacsatolás, hogy ő egy nagyon jó polgármester lenne, tehát neki megvoltak erre az ambíciói, ám de nem így döntöttek a felsőbb szervek, és ugyanakkor azonnal megragadta az alkalmat, hogyha valami kis hatalomhoz juthatott, ez pedig már 1944-es eseményeknek a végén volt.
Talán önök is felfigyeltek arra, hogy érezhető egyfajta kettősség az újváros életében. Az egyik az, hogy fel kell építeni ezt a várost, a másik az, hogy be kell rendezkedni egy tartós együttélésre Esztergommal, a másik vármegyével, szeretjük, nem szeretjük Esztergomot, minden szomszédváros rivális. A város hiányos terek, amelyek kialakultak a trianoni határoknak ezen az oldalán, az Ipoly parton, a Dunaparton, ezeket el kell kezdeni életképes, iparilag, gazdaságilag, társadalmiak, kulturálisan, oktatásban életképessé tenni. Tatát, Tatabányát fel kell futtatni, fel kell fejleszteni, tehát ennek a vármegyének ki kell találnia azt az új szerkezetet, ennek az ideiglenesen vagy átmenetileg egyelőre egyesített Komárom-Esztergom vármegyének. A másik oldalon pedig van egy biztos tudat, az ünnepi szónoklatok, a különböző megemlékezések, az első világháborús megemlékezések, a szobrok. Komárom valószínűleg világbajnok együttesen, a két Komárom a szobrokban, a megemlékezésekben. Ezek a megemlékezések pedig egyre inkább abban erősítenek meg, hogy ez egy tévedés. Ez egy világtörténelmi tévedés, ami Magyarországgal történt. Ennre előbb-utóbb valamilyen korrekció készül. A beszélgetés előtt beszéltünk Újvári Gáborral, Kányárról, Kánya Kálmán külügyminiszterről, a 20. század egyik legnagyszerűbb magyar külügyminiszteréről, egy szürke ember, akinek a tudása óriási, aki nem érzelmileg túlfűtött beszédekkel, hanem háttérinformációkkal, táviratokkal, jelentések elemzésével készült a különböző alternatíváknak a végiggondolására. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy ez a kettősség, a túlélés vágya, ami Komáromra jellemző, és a készülés a korrekcióra, a nagy történeti korrekcióra, az vajon ezt a várost, ennek a városnak a polgárságát, és egyáltalán Magyarország társadalmát mennyire jellemzi? Emese elmesélte azt a történetét, hogy a végső soron, amikor az ember magára maradt az esti imáiban, akkor egészen biztosan reménykedett abban, hogy ezt a pillanat ők még meg fogják élni. A másik oldalon pedig ott volt a veszély érzet, hogy ez a pillanat esetleg együtt fog járni egy újabb pusztító háborúval. Ezt a korabeli újságolvasók, akik ugye ebben a helyzetben kortársak voltak, ők ezt kénytelenek voltak megélni, ezt a másik veszélyt is. Valamilyen történettel, valamilyen gondolattal hogyan tudnánk ezt a mostani beszélgetés végén föloldani? Újvári Gábor.
Utaltam rá, ugye a magyar politikának 1927-től van lehetősége arra, hogy nemzetközi szintéren is hirdesse már a revíziónak a vágyát, és ez 1938-ban itt Komáromban megvalósul, de itt azért utalnék arra, hogy itt is van egy nagy ellentmondás a későbbi revíziós sikerekhez hasonlítva, hiszen 1939-ben, mikor Kárpátalja visszakerül, akkor ez egy sokkal fejletlenebb társadalom, mint a magyar, gazdasági és minden egyéb tekintetben. 1940-ben, mikor Észak-Erdély és a keleti részek, ahogy akkor mondták, visszakerülnek, azok is fejletlenebbek ilyen téren, és ugyanez a helyzet a délvidéki revízió esetében is 1941-ben. De itt Csehszlovákiában bizony alig van, vagy nincs gazdasági különbség, ami van, az inkább a csehszlovák fél javára volt, és Simon Attilának, másoknak a kutatásaiból tudjuk, hogy hát bizony viszonylag hamar megjelennek az olyan feliratok, itt Komáromban is az északi részen, hogy minden drága, várunk vissza, drága Prága. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy mikor Horthy bevonul, akkor milyen ünneplésben van része, teljesen őszinte ünneplésben, de már egy-két hónap után megjelennek ezek a szólamok.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben Komárom kettészakításáról hallottak összeállítást. A műsort Grunda János szerkesztette, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa. A testvéri társadalmat a Fiatalok és Idősek Szövetségére lehet építeni. Tagle bíboros. Az Amerikai Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus áldott élmény volt.
Ferenc pápa. A testvéri társadalmat a Fiatalok és az Idősek Szövetségére lehet építeni. X fiókjában a pápa a generációk közötti párbeszédet jelölte meg, mint nélkülözhetetlen alapot ahhoz, hogy elsajátítsuk az élet szépségét. A bejegyzést pár nappal Szent Joakim és Szent Anna, Jézus nagyszüleinek július 26-i ünnepe, és ehhez kapcsolódóan a nagyszülők és idősek július 28-i világnapja előtt tette közzé. Hogyan gondolkodtak az elmúlt időszak pápái az öregkorról? Ennek jártunk utána összeállításunkban. Új szövetségre van szükségünk fiatalok és idősek között, hogy a hosszú élettapasztalattal rendelkezők életnedve áthassa a reménycsíráit a növekedőkben. Így tanuljuk meg az élet szépségét, és hozunk létre egy testvéri társadalmat. Ferenc pápa ezt a bejegyzést tette közzé Pontifex fiókjában szerdán, két nappal Szent Joakim és Szent Anna, a boldogságos Szűz Mária szüleinek emléknapja előtt, készülve a nagyszülők és idősek negyedik világnapjára, amelyet vasárnap ünnepelünk. Július 26-án pénteken tartjuk tehát Jézus nagyszüleinek emléknapját. Szent hatodik Pál pápa volt az, aki egy napra tette Jézus nagyszüleinek ünnepét, 1969-ben az új liturgikus naptár reform alkalmával. Előtte ugyanis különböző napokon emlékeztünk rájuk. Annának volt eredetileg a július 26-i ünnepe, Joakimé pedig augusztus 16-ára esett. Szent Joakim és Anna, mondta Ferenc pápa 2013. július 26-án az Úrangyal elimádkozásakor, miközben Rio de Janeiroban tartózkodott apostoli látogatáson. Annak a hosszú láncolatnak a tagjai, amely átadta a hitet és az Isten iránti szeretetet a család melegében, egészen Máriáig, aki méhébe fogadta Isten fiát, és a világnak ajándékozta, nekünk ajándékozta őt. Az ő házukhoz kötődik a család becses értéke, mint kivételezett hely a hit átadására, mondta akkor Ferenc pápa. Ne hagyj el öregkoromban! Ezt a témát választotta Ferenc pápa az idei évre a nagyszülők és idősek negyedik világnapjának témájául, aláhúzva, hogy a magány sajnos sok idős ember keserű társa, akik gyakran a kiselejtezés kultúrájának áldozatai. A 2025-ös szentévet előkészítő ima évében a Szentatya 71-es Zsoltárból választotta a világnap témáját, amelyben egy idős ember fohászát halljuk, aki végig tekint az Istennel való barátsága történetén. A világnap megünneplése a nagyszülők és idősek karizmájának és az egyház életéhez való hozzájárulások értékelésével elő akarja segíteni minden egyházi közösségben a generációk közötti kapcsolatok építését, a magány leküzdését, tudatában annak, ahogy a Szentírás mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. A világnapra írt üzenetében a pápa kiemeli, hogy Isten nem hagyja magára gyermekeit soha. Egyetlen követ sem vet el, sőt, az öreg kövek adják a szilárd alapot, amelyre az új kövek támaszkodhatnak, hogy együtt alkossák a lelki építményt. A pápák több alkalommal szóltak az idősek társadalmi szerepéről. Első János Pál pápa 1978. szeptember 6-án az általános audiencián felidézett egy epizódot püspöki szolgálatához kapcsolódóan.
Io vescovo di Venezia andavo qualche volta nelle case di ricovero.
Én Velence püspöke eljártam olykor néhány idős otthonba. Egyszer egy idős, beteg asszonyt találtam ott. Hogy van, asszonyom? Hát, az étel jó. Meleg van, fűtés? Rendben. Akkor örül, asszonyom? Nem, mondta, és majdnem elsírta magát. De miért sír? A menyem, a fiam nem jönnek el soha meglátogatni. Szeretném látni a kis unokáimat.
Nem basta il caldo, il cibo, c'è un cuore. Già pensare al cuore anche dei nostri vecchi. Signore ha detto.
Nem elég a meleg, az étel. Ott van egy szív. Gondolni kell öregjeink szívére is. Az Úr azt mondta, hogy a szülőket tisztelni és szeretni kell, akkor is, amikor öregek, mondta első János Pál pápa 1978-ban. Az élet utolsó szakaszának is van értelme. Tele van értékkel, méltósággal. Második János Pál pápa 1984. március 23-án az idősek egy csoportjához fordulva aláhúzta, hogy idősnek lenni kiváltság.
Voi carissimi fratelli e sorelle, siete entrati a far parte della categoria degli anziani.
Ti, kedves testvéreim, beléptetek az idősek kategóriájába, amelyet minden társadalmi osztályból és minden kulturális szintről származó férfiak és nők alkotnak. Így eltörlitek a látszólagos különbségeket, és egyedül a személyméltósága köt össze benneteket. A harmadik korba való belépést kiváltságnak kell tekinteni. Nem csak azért, mert nem mindenki olyan szerencsés, hogy megéri ezt a kort, hanem elsősorban azért, mert ez az időszak konkrét lehetőséget ad arra, hogy jobban átgondoljuk a múltat, megismerjük és mélyebben megértsük a húsvéti misztériumot, hogy példaképpé váljunk az egyházban Isten egész népe számára, mondta II. János Pál pápa 1984-ben. Az időseket befogadni azt jelenti, hogy befogadjuk az életet. Ezt emelte ki 16. Benedek pápa 2012. november 12-én az Éljenek az idősek otthonban tett látogatása során.
Nella Bibbia la longevità è considerata una benedizione di Dio. Oggi questa benedizione si è diffusa.
A Bibliában a hosszú életet Isten áldásának tartották. Ma ez az áldás elterjedt, és úgy kell tekinteni, mint ajándékot, amit értékelni és kiaknázni kell. A hatékonyság és a haszon logikájától vezérelt társadalom mégsem így fogadja el, sőt, gyakran elutasítja. Az időseket nem tartja produktívnak, hasznosnak. Sokszor érezhetően szenvednek azok, akiket kirekesztenek, otthonuktól távol vagy magányban élnek. Azt gondolom, hogy nagyobb elkötelezettséggel kellene munkálkodni a családoktól és a közintézményektől kezdve azon, hogy az idősek otthonaikban maradhassanak. Az életről szerzett tudásunk nagy kincs. Egy társadalom minősége, mondhatni egy civilizáció minősége, azon múlik, hogy miként bánnak az idősekkel, és hogy milyen helyet szánnak nekik a közös életben.
Chi fa spazio agli anziani fa spazio alla vita, chi accoglie gli anziani accoglie la vita.
Aki helyet ad az időseknek, az helyet ad az életnek. Aki befogadja az időseket, az befogadja az életet, mondta 16. Benedek pápa 2012-ben. Társadalmunkban, amelyet egyre jobban sújt a selejt kultúrája, az időseket gyakran félreállítják, magányosan hagyják. Van, aki pedig ki is használja a gyengeségüket. Sok úgynevezett harmadik korban lévő személy esik csalás áldozatává. Fájdalmas kiáltásukat, melyet a betegség tapasztalata tör meg, gyakran nem hallják meg. De éppen ezek az öreg és törékeny kövek azok, amelyek a társadalom jövőjének alapját adják, ahogy erre Ferenc pápa emlékeztet minket. Értékeljük tehát az idős embereket, segítsük a generációk közötti összefogást. Az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani minden körülmények között, és nem szabad engedni az individualista kísértésnek, ami a mi helyébe az ént teszi. Szükségünk van egymásra, figyelmeztet a Szent Atya. Ha közel vagyunk az idősekhez, és elismerjük a családban, a társadalomban és az egyházban betöltött pótolhatatlan szerepüket, mi is sok ajándékot, sok kegyelmet, sok áldást kapunk. Ezen a nekik szentelt negyedik világnapon fejezzük ki gyengét szeretetünket a nagyszülők és az idősek iránt családjainkban. Látogassuk meg a csüggedőket, akik már nem reménykednek abban, hogy lehetséges másfajta jövő. A leselejtezéshez és magányhoz vezető önző magatartással állítsuk szembe annak az embernek a nyitott szívét és örömteli arcát, akinek van bátorsága kimondani: nem hagylak el, és elindulni egy másfajta úton.
Tagle bíboros, az Amerikai Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus áldott élmény volt. A Vatikáni Rádiónak adott interjújában Luis Antonio Tagle bíboros az Egyesült Államok 10. Nemzeti Eukarisztikus Kongresszusán szerzett tapasztalatairól nyilatkozott, és megosztotta Ferenc pápa üzenetét, amelyet a résztvevőknek küldött.
You've just returned from the United States, where you were the pontifical legate, the Pope's representative to the National Eucharistic Congress. Can you tell us about your experience of the event?
Bíboros úr, most ért vissza az Egyesült Államokból, ahol ön volt a pápai legátus, Ferenc pápa képviselője a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszuson. Mesélne az eseménnyel kapcsolatos tapasztalatairól, hangzott az első kérdés.
Well, first of all, it is a blessed and a blessing, not a blessed experience for me.
Nos, először is ez egy áldásos élmény és áldás volt számomra, válaszolta Tagle bíboros. Köszönöm a Szentatyának, hogy elküldött képviselőjeként a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszusra. Egy olyan élményben volt részem, ami a szó eredeti értelmében vett egyház volt. Emberek gyülekezete. De nem csak azért, mert bulizni akartak, vagy csak azért, mert közös az érdeklődésük, hanem egy olyan összejövetel volt, ami valójában egy elhívásra adott válasz. Érezhető volt, hogy az emberek Isten hívására válaszoltak, aki elküldte fiát, Jézust, fizikai testben, akinek jelenléte közöttünk marad az eukarisztiában. És elküldte a Szent Lelket, hogy megérintse szívüket, pásztoraik, szerzetes rendjeik és világi mozgalmaik vagy csoportjaik hangján keresztül, hogy jöjjenek el és válaszoljanak a hívásra, és fejezzék ki hitüket Jézus köztünk való jelenlétéről. Szóval számomra csodálatos élmény látni az egyházat, amint Jézus nevében összegyűl, imádkozik, többet akar megtudni Isten igéjéről a beszédeken, a hitoktatási eseményeken, és főleg az emberek tanúságtételein keresztül, akik megváltoztak az eukarisztikus életük és lelkületük által. Áldásnak tartom számomra, hangsúlyozta Tagle bíboros. Megosztaná velünk, mi volt az üzenet, amelyet a Szentatyától vitt az Egyesült Államok híveinek? Kérdezte a Vatikáni Rádió újságírója. A Szentatya írt nekem egy levelet, ez a szokás, hogy a Szentatya levelet ír annak, akit legátusként küld bármely rendezvényre, és ebben az esetben a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszusra. A levélen túl volt lehetőségem beszélni a pápával az elindulásom előtt, mondta Tagle bíboros. A levélből nagyon világosan kiderült, hogy először is a Szentatya arra akarta bátorítani az embereket, hogy fedezzék fel újra a rácsodálkozás érzését, az ajándékokra való rácsodálkozás érzését, azokra a lelki ajándékokra, amelyeket az Eukarisztia hoz el nekünk, ami szintén a rácsodálkozás érzése. Ezért hangsúlyoztam homíliámban, hogy megújult módon tekintsünk az ajándékok elfogadására, a rácsodálkozás érzésével, amiért megkaptam ezt a hatalmas ajándékot, amely nem más, mint Jézus jelenléte, aki teljesítette a szeretet küldetését azáltal, hogy eljött közénk, mint egy közülünk, kivéve a bűnt. Tehát a küldetése abban valósul meg, hogy ő az ajándék fizikai testében. És most testét adja nekünk táplálékul az örök élet zálogaként. A Szentatya azt akarja, hogy az emberek, nem csak azok, akik részt vettek, hanem mindenki, különösen az Egyesült Államok, nyerjék vissza a rácsodálkozás és a hála érzését a kapott ajándékért. A Szentatya azonban azonnal hozzátette, hogy miután megkapták az ajándékot, át kell adniuk másoknak ennek az ajándéknak a szépségét. Eukarisztikus áhítatunk missziós dimenzióját, hogy eukarisztikus áhítatunk ne váljon zárt kapcsolattá, Jézus és köztem, elfelejtve a világot és másokat. Nem. Ha megkaptad az ajándékot, akkor el kell indulnunk misszióba, hogy hirdessük az örömhírt, amit láttunk, amit megízleltünk, amit megkaptunk. Tehát én csak ezt a két fontos aspektust hangsúlyoztam a pápa üzenetéből, amit úgy gondoltam, hogy szerette volna, ha közvetítek mindenkihez a kongresszuson, válaszolt a Tagle bíboros. Valójában a misszióba indulás és a kapott ajándék másokkal való megosztásának gondolata a folyamatban lévő nemzeti eukarisztikus megújulás része. Ebbe helyezkedett bele szélesebb értelemben az eukarisztikus kongresszus is, és ez a megújulás még mindig tart. Az elmúlt napokban és az elmúlt években szerzett tapasztalatai alapján milyen gyümölcsöket remél az Egyesült Államokban, az egyházban a kongresszus és az eukarisztikus megújulás következményeként fordult az újságíró Tagle bíboroshoz. Természetesen Isten ajándékára, a Szentlélekre támaszkodunk, amely megindítja az emberek szívét, és Jézus eukarisztiában való jelenlétének erejére támaszkodunk, hogy megteremjenek ezek a gyümölcsök, válaszolt a Tagle bíboros. De remélem és elmondhatom, hogy miután meghallgattam a résztvevőket, még a repülőtéren is találkoztam néhányukkal, akik szintén Indianapolisból repültek, már látom a kongresszus idején elvetett magvak gyümölcse növekedésének kezdetét. Először is láttam az Úrral való megajándékozottság örömét. És remélem, hogy ezt az örömöt az emberek továbbadják majd. Mert szerintem a Szentatya hangsúlyozta, hogy az Evangelii Gaudium, az evangélium öröme, keresztény életünk, az eukarisztia ünneplése nem csupán ránk rótt kötelezettségek, hanem ajándékok számunkra, amelyeket hálával és örömmel kell fogadnunk. És sok örömet láttam, és remélem ez lesz az egyik gyümölcs, amelyet az emberek megtapasztalnak, hogy Jézus követése örömteli dolog. Igen, ennek lesznek kihívásai. Viselni fogjuk a keresztet, de örömmel viseljük. Nem magányos és sajnálkozó szívvel, hanem örömmel, nyomatékosította Tágle bíboros. Másodszor az is a gyümölcse, hogy bátorítsa az embereket, hogy jöjjenek össze, gyűjjenek egybe a szentmisére. Mert úgy hallottam, hogy a Covid-járvány óta csökkent a szentmisék látogatottsága, a fizikai részvétel a szentmiséken. Remélem, ez a nagy összejövetel arra ösztönzi az embereket, hogy térjenek vissza plébániájukra a templomba, és tapasztalják meg az eukarisztia teljességét, hogy Jézus az ő testeként gyűjt egybe minket. Meghallgatjuk Jézus szavát az ige liturgiájában. Összegyűjtjük a föld ajándékait, az emberi munka gyümölcseit, amelyek Krisztus testévé válnak. És miután megkaptuk az ajándékot, misszióba indulunk, de mielőtt elindulnánk, össze kell gyűlnünk. Remélem, hogy ez a kongresszus arra ösztönözte a nézőket, az eseményt követőket, hogy menjenek ki és térjenek vissza a templomba, legyenek együtt a közösséggel, tapasztalják meg azt, hogy Krisztus teste vagyunk, és együtt induljanak misszióba, hangsúlyozta Tágle bíboros. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Rab Zsuzsa, lelet. Úgy nézek néha tárgyaimra, golyóstorra, órára, késre, mint valaki 3000-ben, mikor az agyagból kivéste. Lelet lesz koponyám is. Amikor tenyerembe bágyod, érzem a bőr alatt a múzeumi tárgyat. Női koponya, 20. század, akkor még pusztította rák, adják hírül, ki tudja milyen hieroglifák. Embernél bölcsebb műszerek talán azt is elmagyarázzák, miféle gondok marták hajdanán agyam lakatlan csigaházát. Hogyan éltem, elmondják csontjaim, évgyűrűi a mésznek, válhúzó terhek, fűtetlen telek, háborús vitaminhiány, évtizedes asztalra görnyedések. Hírmondó leszek csontjaimmal, hogy tetteimmel nem remélem. Úgy kellene valahogy mégis élnem, tudva, hogy létem nyoma még lehet döntő tanú, atomkori lelet.
Rab Zsuzsa lelet című versét Havas Judit mondta el. Rab Zsuzsa József Attila díjas magyar íróköltő műfordító 1926-ban született. A pápai református nőnevelő intézetbe járt. Édesapja Rab István a gimnázium igazgatója volt. 49-ben a Budapesti Tudományegyetem magyar-orosz szakán végzett, és ettől az évtől lett szellemi szabad foglalkozású. 71-től 84-ig az élet és irodalom munkatársa volt. Rab Zsuzsa 1998-ban hunyt el.
A nap imája.
Méri Szent Fülöp imája. Ó Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet. Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam iránt, benned azonban bízom. Uram, Jézus Krisztus, ha te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni. Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség. Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből. Nem akarok más tenni, mint a te akaratodat. Szent Háromság egy Isten, könyörülj rajtam. Ámen.